Ez itt az Etológusok Podcast, ahol viselkedéskutatásról beszélgetünk. A mai kisgyerekes szülőknek, azaz az alfa generációt nevelő felnőtteknek a digitális világ okos eszközei és villódzó képei között kell jól navigálniuk. Viszont arról, hogy mi a jó, megoszlanak a vélemények, és kevés tudományos adat segíti a tájékozódást.
Vajon hány éves kortól adható a gyerekek kezébe okostelefon? Milyen hatása van a sok kütyüzésnek? Hol kezdődik az okostelefon függőség? Mit jelent az okostelefonhoz való kötődés? És tényleg elmagányosodunk?
A sok kérdés megválaszolásához Konok Veronikát, az ELTE etológia tanszék tudományos munkatársát, az Alfa Generáció Labor vezetőjét hívtuk segítségül, aki kutatócsoportjával közösen többek között egy mindenki számára elérhető és letölthető fejlesztő applikációt készített, és a Facebookon is létrehozott egy szülői csoportot.
Mindezt azért tették, hogy az óvodáskorú gyerekek és szüleik mobilhasználati szokásait vizsgáló kutatásaik tanulságát megosszák önökkel is, hogy ezzel segítsenek tisztábban látni a médiazajos világban.
A beszélgetésben tippeket kapunk, hogy mit tehetünk, ha már túl sokat nyomkodjuk a telefonunkat. Miért érezhetjük stresszesnek, ha el kell tőle távolodnunk, és kiderül, hogy milyen aktuálisan zajló kutatásokhoz lehet csatlakozni.
A mikrofonnál Makos Judit és Böhm Sára.
Te hogy állsz a mobilokhoz, és mennyit kütyüzöl?
Néha úgy érzem, hogy kicsit én is többet mobilozok, mint kellene, sőt, néha kiírja a telefonom, mert szokott ilyen heti értesítést küldeni, hogy többet vagy kevesebbet mobiloztam-e az elmúlt héthez képest, és elég sokszor van, hogy többet, mint előző héten, és akkor ez, amikor néha így megijeszt, hogy hú, most már sorozatosan több hete többet mobiloztam, mint előtte, akkor elkezdek odafigyelni, hogy kicsit kevesebbet mobilozzak.
De ez azt jelenti, hogy akkor állítottál be magadnak már egy ilyen alertet, hogy szóljon.
Egyébként szerintem ez valahogy így automatikusan csinálja a telefonom, nem én kértem, de hagyom, hogy csinálja.
Tehát, hogy már a telefonod is munkában van, és tudja, hogy erre figyelnetek kell. És hogy jött neked az, hogy ilyen kütyükkel, kütyük és gyerekek kapcsolatával kezdj el foglalkozni?
Én ugye pszichológus végzettségű vagyok, tehát alapvetően azért az emberek érdekelnek, de ide az etológia tanszékre jöttem doktorizni, ahol viszont kutyás témám volt, de már úgy hiányzott a PhD vége felé elkezdett hiányozni, hogy humán témákkal foglalkozzak, és hát a Miklósi Ádámmal, aki ugye a tanszékvezetőnk, beszéltük, hogy milyen kutatási témákat lenne jó csinálni, és szóba jött ez a vonal. Egyrészt tanszéken ugye vannak ilyen robotikai kutatások, az ember-robot interakciónak a kutatása, és akkor a mobil is azért egyfajta robotnak tekinthető, majdnem, csak hát nem mozog. Tehát, hogy az ember-gép interakcióba beletartozik az ember és a mobil kapcsolata is. Meg hát az, hogy ugye tapasztaltuk már akkor jócskán magunk körül azt, hogy a felnőttek is ugye mennyire sokat mobiloznak. Először egyébként felnőttekkel végeztünk vizsgálatokat, hogy mennyire kötődnek a mobiljukhoz, és utána pedig, amit már akkor lehetett látni, hogy a gyerekek egyre korábban kezdik használni ezeket az eszközöket, és ezt gondoltuk, hogy ez egy fontos téma lehet, mert hogy azért ebben az életkorban még nagyon plasztikus az idegrendszer, tehát nagyon nagy hatása lehet a gyerekeknek a fejlődésére. Ezért azt gondoltuk, hogy ez egy fontos téma, és még keveset kutatták akkoriban. Még egyébként most sem, főleg Magyarországon még nem túl sokan kutatják, de akkor pláne még egy feltáratlan terület volt.
A mai beszélgetés apropója egyébként egy most megjelent cikketek, amit Liszkai Peres Krisztinával, az Alfa Generáció Labor kutatójával, a publikáció első szerzőjével írtatok közösen. Egy pár mondatban össze tudod foglalni az eredményeket, hogy mire jutottatok az óvodáskorúak és szüleik eszköz használatának vizsgálatában?
Azt vizsgáltuk, hogy a gyerekek mobil használata az mutat-e összefüggést azzal, hogy milyen a gyerek és a szülő közötti kapcsolat, illetve hogy mennyi együtt töltött időben van részük, tehát közös tevékenységekben, illetve milyen a minősége a kapcsolatuknak, vagy az interakciójuknak. És azt találtuk, hogy a mobilhasználó gyerekek kevesebb időt is töltenek együtt a szüleikkel, ezt kérdőívből tudtuk meg, a szülő beszámolóiból, illetve megfigyeltük laboratóriumban az interakciójukat, és abból pedig az jött le, hogy gyengébb minőségű az interakciójuk, kevesebbet tehát játék közben kevesebb interakció van köztük, kevesebbet beszélnek például egymáshoz, kevesebbet néznek egymásra, tehát kevésbé figyelnek egymásra, és a szülő kevésbé irányítja a gyereket, abban az esetben, hogyha a gyerek mobilhasználó. Viszont azt is találtuk, hogy a mobilhasználó gyerekek esetében, hogyha a család több dolgot csinál együtt képernyőmentesen, akkor ez egy védőfaktor, tehát hogy ez csökkenti az esélyt annak, hogy a mobilhasználat függőséggé válik, illetve hogy családi konfliktusok jelennek meg a gyerek mobilozásából kifolyólag.
És itt mondtad azt, hogy laboratóriumi vizsgálat is volt, csak hogy itt oszlassunk el gyorsan minden felmerülő kételyt, hogy gyerek és laboratórium. Én is jártam abban a szobában. Ezt hogy kell elképzelni, hogy ott mi történik? Ez egy ilyen gyerekszoba hangulatú helység, emlékeim szerint.
Igen, tehát ez egy nem is jó laboratóriumnak hívni valóban, mert ez egy teljesen barátságos szoba, olyan, mint egy, nem is tudom, egy óvodai szoba körülbelül, tehát vannak is aranyos képek a falon, meg gyerekasztal, gyerekszékek, különböző játékok. A feladatok is ilyen játékos feladatok voltak, tehát a szülőnek és a gyereknek. Egyrészt kiraktunk különböző ilyen babákat, autókat, könyvet, puzzle-t, stb., és azzal játszhattak 5 percen keresztül, amivel szerettek volna, illetve kaptak egy rajztáblát, amit talán emlékeznek még a sokan, akik már felnőttek, hogy volt régen ez az Etch a Sketch nevű rajztábla, amikor két gombot kell tekergetni, és azzal lehet rajzolni, és akkor az volt a feladat, hogy az egyik ujjuk az egyik gombot tekeri, a másik ujjuk a másik gombot, és így rajzoljanak együtt, tehát ehhez együttműködésre van szükség. Úgyhogy csupa játékos feladat volt.
Hogy lehet egy ilyen játékból arra következtetni, hogy milyen az interakció a gyerek meg a szülő között, és egyáltalán mit jelent az, hogy jó az interakció a gyerek meg a szülő között?
Igen, hát ezt nem, tehát nem mi döntöttük el előre, hogy most mi számít jónak vagy rossznak, hanem ugye videóra vettük ezeket a játékos együttléteket, és megfigyeltük, végignéztük az összes videót, és kerestünk olyan viselkedéseket, amik többször előfordulnak, és amik esetleg jelezhetik a kapcsolatnak a minőségét. Ilyen az, hogy például beszélnek egymáshoz, mondjuk a szülő dicséri a gyereket, vagy mond-e irányító szavakat, vagy mondatokat, tehát, hogy így tekerd, úgy tekerd, vagy akár, nem tudom, elveszi-e a kezéből a játékot, vagy hogy mennyire néznek egymásra, mennyire nevetnek, stb. Ezeket mind így egyesével lekódolgattuk, tehát, hogy így számítógépben felírtuk, hogy mikor csinálják ezeket a szülő-gyerek párok, és ezután egy elemzést végeztünk, amiből az derült ki, hogy mik az ilyen főbb szempontok, amikre visszavezethető ez a sok-sok viselkedés, és akkor 5 ilyen szempont jött ki, az, hogy mennyire jellemző az interakció, tehát az interaktivitás kettejükre, tehát hogyha mondjuk a gyerek kezdeményez valamit, akkor a szülő arra reagál, aztán az egymásra irányuló figyelem, mennyire néznek egymásra, a közös szórakozás, ami például azt jelenti, hogy mondjuk együtt nevettek, a szülői kontroll, tehát hogy mennyire próbálta irányítani a szülő a gyereket, és a kollaboráció vagy együttműködés, tehát hogy ez elsősorban ugye a rajztáblás játéknál jött elő, hogy ott mennyire próbáltak együttműködni, nem pedig az, hogy mondjuk a szülő hagyta, hogy csak a gyerek csinálja, vagy pedig a szülő egyedül megcsinálta az egész rajzot. Tehát, hogy ez a 5 szempont kijött, és azután elemeztük azt, hogy a mobilhasználó gyerekek és a nem mobilhasználó gyerekek csoportja az különbözik-e valamelyik 5 szempont mentén.
És különböznek?
Igen. Tehát a mobilhasználó gyerekek esetében kevesebb volt az interaktivitás a szülő és a gyerek között, kevésbé figyeltek egymásra, és kevesebb volt a szülői kontroll.
És egyébként mi volt a hipotézisetek, mert annyira nem tűnik ez meglepőnek, de közben én azt is gondolnám, hogy sok összetevős az, hogy milyen a kapcsolódás gyerek és szülő között, hogy lehet ezt átvetíteni arra, hogy ez a mobiltól függ. Mármint, hogy biztos van egy ilyen kapcsolat, csak hogy mégis olyan sok összetevősnek tűnik, hogy lehet ilyen eredményekre jutni, vagy következtetésekre.
Igen, tehát, hogy az fontos, hogy ugye ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy feltétlenül a mobil használattól lesz rosszabb a kapcsolat a szülő és a gyerek között, hanem ugye fordítva is lehet, hogyha gyengébb a kapcsolata a szülő és a gyerek között, akkor lehet, hogy mindketten hajlamosabbak az eszközükkel foglalkozni, illetve azt is találtuk ebben a kutatásban, hogy azok a gyerekek, akik többet mobiloznak, azoknak a szüleik is többet mobiloznak, tehát hogy ez összefügg így a családon belül, úgyhogy azért itt minden oda-vissza hat, tehát hogy ha a szülő többet mobilozik, akkor egyrészt neki is kevesebb ideje van a gyerekre, másrészt a gyerek ugye a szülőtől ezt a mintát látja, akkor ő is többet fog mobilozni, és akkor ez elveszi az időt a társas tevékenységektől, amitől aztán nem fejlődik annyira a gyereknek a társas készsége, ami pedig továbbiakban rontja a társas együttlétek színvonalát.
Ha esetleg visszatérnénk majd ezekhez a gyerekekhez, amikor felnőttek, akkor mit láthatunk, hogy az, hogy a szüleikkel rosszabb ilyen interakcióik voltak, ez hogyan fogja befolyásolni őket felnőttként?
Ez egy jó kérdés, és sajnos azért sok helyről azt halljuk olyan szakemberektől, akik gyerekekkel foglalkoznak, tehát pedagógusok, gyógypedagógusok, hogy elég sok arra utaló jelet látnak a mai gyerekeknél, hogy ezek a társas készségek gyengébben mennek nekik, és nekünk is egy korábbi kutatásban ez kijött, hogy a nehezebben megy a mobilozó gyerekeknek az, hogy átvegyék mások nézőpontját. Ugye arra még nincsenek kutatási eredmények, hogy felnőtt korúban mi fog történni, mert hogy még nem nőtt fel ez a generáció, aki már születésétől fogva ilyen eszközöket használ. De hát nyilván számíthatunk rá, hogy azért valószínűleg felnőttként is gyengébbek lesznek ezek a készségeik, és talán más dolgok fogják őket érdekelni. Egy másik kutatásunkban például azt találtuk, hogy a figyelmi működésük is más a mobil használó gyerekeknek, ilyen részletek felé irányuló figyelmet mutatnak, ami pedig az ilyen analitikusabb gondolkodással függ össze, tehát elképzelhető, hogy a most felnevő generáció az inkább mondjuk így, nem tudom, a gépek fogják őket jobban érdekelni, és kevésbé az emberek.
Ha jól értem, akkor a mennyiségét megkérdezitek, hogy ki mennyit használja az eszközt. Erre irányuló kérdésetek van, de hogy tartalmi, hogy mi az, amit néznek, milyen tartalommal találkoznak a gyerekek?
Igen, ezt is megkérdeztük több kutatásunkban is. Most ebben a kutatásban nem tértünk ki erre, mármint hogy nem az elemzés során ezt nem specifikáltuk, hogy most mit csinál a gyerek pontosan az eszközön, de más kutatásunkban felmértük ezt is. És hát egyébként az óvodásoknál azért még ez viszonylag, hogy mondjam, ilyen egységesebb, mert a legtöbb gyerek videót néz, tehát ez az, ami kb. A 90%-uk a gyerekeknek videót néz ezeken az eszközökön, de azért már ilyenkor sokan játszanak is rajta.
Mennyire más az, hogy most egy óvodás videót néz az okostelefonon, mint az, hogy én gyerekkoromban leültem a tévé elé?
Nagyon nem más alapvetően a maga tevékenység, inkább talán ami más az, hogy egyrészt sokkal több tartalom van, tehát több mindenből válogathat a gyerek, és hogyha nincs jelen a szülő, akkor ugye ezek sokszor negatív, tehát nem neki való tartalmak lehetnek. Másrészt, ami még különbség, és egyébként ez egy fontos különbség, hogy ezt kutatásokban kimutatták, hogy a tévénézést az sokkal inkább csinálja együtt a család, míg a mobil vagy tablet használat az egy sokkal inkább magányos tevékenység, és ugye ez is abba az irányba hat, hogy sajnos kevesebb társas élményben lesz része ezeknek a gyerekeknek.
És akkor mondhatjuk azt, hogy a közös tévénézés az kevésbé romboló, vagy akár építő is lehet, mert egy közösségi élmény, mint hogy moziba elmenni, esetleg egy közösségi élmény, mint az, hogyha a gyereknek csak a kezébe adom az okostelefont, és nézze rajta a Bogyó és Babócát?
Abszolút, tehát, hogy hát nyilván egy bizonyos mennyiség felett már nem annyira építő, tehát hogyha egész nap tévét néz a család, az nem annyira, de abszolút azt sok kutatás kimutatta, hogy ugye úgy hívjuk ezt, hogy szülői mediáció, tehát amikor a szülő jelen van a gyerek digitális eszköz használatánál, akár tévénézésről van szó, akár mobilozásról, vagy bármiről, tehát ha a szülő jelen van, és akár megbeszélik a látottakat, vagy akár együtt játszik a gyerekkel egy játékot, akkor az abszolút csökkenti a negatív következményeket, vagy negatív hatásokat.
Szülőként én honnan láthatom, hogyha a gyerekem már túl sokat kütyüzik, hogyha már bele kellene nyúlnom abba, hogy ő hogyan használja az eszközét?
Nagyon sok szülő beszámol arról, hogy gyakorlatilag a függőség jeleit látja a gyereken, tehát hogy nem lehet egyszerűen elvenni tőle az eszközt, vagy dürohamot kap, hogyha elveszik tőle, tehát nyilván ez már egy elég intő jel.
Oh.
Másrészt meg, amire nagyon fontos figyelni, hogy legyen elég idő más tevékenységekre, tehát hogy nem baj, hogyha a gyerek használ ilyen eszközöket, mobilozik, vagy tabletezik, vagy bármi, de legyen elég mozgás az életében, legyen idő alvásra, legyen idő társas tevékenységekre, és ha ezek a fontos dolgok megvannak, akkor valószínűleg nem lesz nagy gond.
És ez kimutatható, vagy arra van kutatás, hogy ezt sokszor hallani, hogy elmagányosodnak a fiatalok, hogy ez jelen van, ez már egy jelenség?
Ennél a kis korosztálynál én még nem tudok ilyen kutatásról, de a kamasz és felnőtt korosztályban úgy tudom, hogy vannak ilyen eredmények, igen, hogy depresszióval, magányossággal összefügg a digitális eszköz használat, vagy a közösségi média használat. Persze itt is ugye nem tudjuk, hogy mi az ok és mi az okozat, de valószínűleg ezek azért úgy kölcsönösen erősítik egymást.
Én most kicsit azt érzem, hogy elmentünk olyan irányba, hogy mi minden rossz a digitális eszköz használatban, de hogy van akár lehet jótékony hatása, lehet ezt jól használni.
Persze, tehát egyrészt nyilván a mennyiség az fontos, tehát hogy bizonyos korlát alatt kell, hogy legyen a használat időben, de ezen kívül nagyon fontos a tartalom, hogy mire használja a gyerek, és vannak fejlesztő jellegű tartalmak is, akár ugye a mesefilmek terén is, de játék...
Hallottam, hogy nektek is van egy ilyen fejlesztő applikációtok.
Igen, igen. Mi egy olyan applikációt fejlesztünk, Alfinak hívják egyébként, aminek az a fő célja, hogy azon túl, hogy persze ilyen általánosabb fejlesztőjátékokat tartalmaz, például logikai vagy memóriajátékok, ezen kívül, amiktől alapvetően elveszi az időt a kütyüzés, azokat valahogy visszacsempésze mégis a gyerek életébe, és a gyerek figyelmét kicsit kifelé fordítsa való. Például olyan játékok vannak Alfiban, amit együtt kell játszani valakivel, de nem csak úgy, hogy úgy egymás mellett elnyomogatják, hanem mondjuk beszélgetni kell hozzá, kommunikálni, együttműködni. Ezt többnyire a szülővel, vagy esetleg testvérekkel kell csinálni, de vannak olyan játékok is, amihez pedig kimondottan mondjuk ki kell menni a szabadba, ott mondjuk lefényképezni egy madarat, és azt feltölteni a játékba, vagy valamit mozogni kell, kreatívkodni. Tehát, hogy próbáljuk megteremteni, vagy segíteni a szülőnek abban, hogy megteremtse az egyensúlyt a gyerekénél a digitális és a nem digitális tevékenységek között. Illetve ezen kívül idői korlát is beállítható, tehát hogyha egy bizonyos időkorlátot elért a gyerek a mobilozásban, akkor Alfi figyelmezteti őt. Egyébként ez egy élőlényszerűen viselkedő digitális társnak is tekinthető, tehát érzelmeket fejez ki, és például, hogyha eljött ez az időkorlát, akkor Alfi fáradtságot mutat, aztán ha nem hagyja még abba a gyerek a mobilozást, akkor egy idő után már mérges lesz, és a végén pedig elalszik, vagyis kikapcsol.
Ez nagyon kedvesen hangzik, és ez már, ő már egy élő applikáció, le lehet tölteni, hol lehet használni, vagy honnan lehet használni?
Igen, igen, a Google Play-ről letölthető, pont most egy-két hete raktuk fel az új verzióját. Persze még folyamatosan fejlesztjük, tehát ez nem egy végső állapotnak tekinthető, és hát androidos eszközön fut.
De ez azt jelenti, hogy akkor már vannak bőven, akik használják, és vannak visszajelzések is?
Igen, vannak, akik használják, sőt, most létrehoztunk a Facebookon egy szülői csoportot, ami hát nem csak Alfival kapcsolatos témák vannak rajta, hanem próbálunk ismeret terjeszteni és segíteni a szülőket abban, hogy így hogyan tudják kezelni a gyerekeknek a digitális eszközhasználatát, illetve egymással is megoszthatják a problémáikat vagy kérdéseiket, de hogy szeretnénk arra is használni ezt a csoportot, hogy visszajelzéseket kapjunk Alfival kapcsolatban, hogy tudjuk azt, hogy hogyan fejlesszük tovább.
Mennyire egyedi ez az applikáció? Van más olyan applikáció is, amit így szülőként lehet arra használni, hogy a gyerekkel akár közösen játszunk, akár kötődjünk?
Ilyen nincsen, mint Alfi. Persze, tehát hogy bizonyos részleteit meg lehet találni, tehát mondjuk nyilván vannak olyan játékok, amiket lehet együtt játszani, de ezek általában magán az eszközön kell, hogy együtt játsszák ezeket a játékokat. Olyan, ami így kimozdítja a gyerekeket a való világba, vagy megmozgatja őket, olyan hát nagyon minimális van. Tehát most például ugye mindenki ismeri a Pokémon Go-t, ami végül is mondhatjuk így, hogy kimozdít, meg mozgat, csak hát ugye annak meg tudjuk, hogy vannak
különböző meg nem beszélni. Egy közösségi élmény.
Hát más nem
az a lényeg,
igen,
hogy együtt
igen,
sétáljunk.
Nem a közösségi élmény. De ugye vannak ezek a kirándulós applikációk, azok mondjuk még jók ilyen szempontból, hogy segítik, vagy tehát segítik
azok a kínálatos applikációk.
Hát például a
geocaching, igen, igen, amikor el kell menni, vagy amikor kincs keresünk is, akkor ezt közösen is lehet játszani, és ez van egy geocaching nevű applikáció.
Igen.
Értem. Engem még egy dolog megfogott Alfiban, hogy mondtad, hogy egy ilyen kis élőlénnyel kell kommunikálni, vagy az kommunikál a gyerekkel a képernyőről. Miért döntöttetek úgy, hogy ehhez kell egy ilyen, ez egy állatka, vagy hogy kell elképzelnem Alfit, és miért döntöttetek úgy, hogy legyen egy ilyen élő cucc az applikációhoz?
Nem egy állatka, tehát hogy igazából nincsen olyan kimondott megjelenése, csak egy maga az alfa jel, tehát ami az alfa generáció labornak is a logója, egy ilyen alfa jel szemekkel, az van egy kicsit meganimálva, illetve hangokat ad ki, de a hangoknál is figyeltünk arra, hogy nem kimondottan állati, meg nem is emberi hangok, és nem szavakkal kommunikál, tehát ezek csak érzelem kifejezések, de szerettünk volna egy ilyen semleges, se nem emberi, se nem állati lényt megalkotni, és hát azért gondoltuk, mert ez olyan természetessé teszi az interakciót a mobil és a gyerek között, és talán hatékonyabban fel lehet használni arra, hogy a gyerek viselkedését úgy tudjuk befolyásolni, hogy az pozitív legyen az ő lelki és testi egészségére nézve.
Kaptok megkereséseket, kérdéseket aggódó szülőktől?
Antek közösségi oldalon szoktunk kapni, illetve akik mondjuk eljönnek a kutatásainkba, részt vesznek, azok is sokszor feltesznek nekünk ilyen kérdéseket. Hát az jön le, hogy nagyon bizonytalanok a szülők, és nagyon sok kérdés van bennük, hogy most mikortól szabad engedni a gyereknek, hogy használjon ilyen eszközöket, mit szabad, mennyit, stb.
És szerinted mikortól szabad a gyerek kezébe okos eszközt adni?
Erre van már a WHO-nak is egy ajánlása, hogy 2 éves korig sem ennyit, tehát 0 képernyőidő, és utána is óvodáskorban maximum 1 óra naponta. Úgyhogy azért mi is ezt úgy gondoljuk, hogy ez egy jó ajánlás. Hogy a fölött mi van, arra nincsenek ajánlások, és igazából azért nincs, mert hogy még a kutatások alapján nem tudunk ilyen konklúziókat levonni, hogy mi az, ami káros, meg mi az, ami jótékony. Úgyhogy én inkább azt szoktam mondani, hogy az a fontos, hogy minden másra jusson idő, amik fontosak a gyerek fejlődése szempontjából.
Van olyan gyerekkel rendelkező barátnőm, aki azt mondta, hogy azért ad inkább a gyerek kezébe kütyüt, mert nem szeretné, hogy lemaradjon a többiektől, mert azt gondolja, hogy minél korábban hozzászokik a gyerek az érintőképernyőhöz, meg ahhoz, hogy számítógépek veszik körül, annál hamarabb fognak neki az ilyen digitális skilljei kifejlődni, és azt szeretné, hogy a gyerek ugyanazokkal az ilyen digitális skillekkel menjen iskolába, mint a többiek körülött, és ne az legyen, hogy az iskolában lát először számítógépet. Nem tudom, hogy erről te esetleg mit gondolsz.
Kutatások szerintem még nincsenek erre vonatkozólag, de én nem gondolom, hogy lemaradna egy gyerek emiatt, tehát hogy ezt olyan gyorsan utána is magába szívja ezeket a készségeket, meg tehát hogy utána úgyis pont inkább azzal lesz a gond, hogy korlátozni kell, mert túl sokat szeretnek ütyüzni, tehát hogy ezek úgyis ráragadnak, tehát nem hiszem, hogy emiatt el kellene kezdeni már óvodáskorba, vagy még előbb.
Amúgy miért van az, hogy a gyerekek ennyire nagyon szeretnek képernyő előtt lenni?
Hát ugye a gyerekek szeretik az ilyen színes, hangos, hangokat kiadó, mozgó dolgokat, stb. Tehát, hogy ezek egy ilyen intenzív ingerlést nyújtanak, ami már ugye egy csecsemő figyelmét is oda vonza. És hát emellett meg nyilván azért a tartalomgyártók azok elárasztják a gyerekeket olyan tartalmakkal, amik meg direkt annak a korosztálynak vannak kitalálva, hogy nagyon vonzóak legyenek.
Én azért azt látom magam körül, nyilván magamon is tapasztalom, hogy a kutyú azonnal be tud szívni, és nagyon sok időt el tudok vele tölteni, sajnos. De hogy azt látom én is így körülöttem lévő gyerekes családoknál, hogy azért ez a 2 éves kor előtt már bőven a kezükbe akadnak ezek a kutyúk, ezek a különböző eszközök, hogy van valami ajánlásod, tippet, hogy ezt hogy lehet vagy csökkenteni, vagy jól használni, vagy bármi, amit te tudsz tanácsolni, javasolni.
Nyilván most az nehezen elkerülhető, hogy a gyerek észreveszi a szülőnek a telefonját, és akkor az felkelti a figyelmét. az, ahogy már mondtam, tehát hogy az fontosnak tartom én is, hogy úgy direkt be ne adjunk 2 éves kor előtt a gyereknek eszközt, tehát hogy az ne legyen, hogy odadom a kezébe azért, hogy lefoglalja magát, hanem akkor adjam oda a csörgőt, vagy a bármit. Az szerintem nem gond, hogy mostan néha észreveszi a szülőnél, és akkor persze, hogy érdekelni fogja, de hát el kell terelni a figyelmét valami másra.
De hogy ne menjenek azonnal a folyónak azok a szülők, akik esetleg már adtak a 2 éves gyerekük, vagy fiatalabb gyerekük kezébe kütyüt azért. Hát nem tudom, hogy meg lehet-e nyugtatni, de mondjuk, hogy nem katasztrófa azért gond.
Nem, hogy ezek nem ilyen visszafordíthatatlan dolgok, hogy akkor most el van rontva minden, de hogyha meg nyilván nem arról van szó, hogy most ha 5 percet kap a kezébe a gyerek, akkor abból nagy katasztrófa lenne. Hogyha most nem tudom, egy éves gyerek több órát kütyüzik már, akkor azért én azt javasolnám, hogy kezdjék el ezt fokozatosan visszaszorítani.
Én néha felnőttként is eszköztelennek érzem magamat abban, hogy hogyan ne függjek rá a telefonra, és emiatt nagyon átérzem azt, hogy amikor azt mondom a tinédzser tanítványaimnak, hogy hát gyerekek, akkor ki kellene bírni 45 percet a telefon nélkül, akkor nagyon pislognak, hogy de ezt mégis hogy van esetleg arra tippet, hogy felnőttként hogy tudok egészségesebb eszközhasználatot kialakítani saját magamnak? Nyilván anyukám már nem fog rám szólni, hogy tedd el Judit azt a telefont.
Hát erre most nekem például a mindfulness technika jut eszembe, meg ugye az ehhez kapcsolódó dolgok, tehát a mindfulness ez a tudatos jelenlétet jelenti, és úgy általánosságban ugye a tudatosság az fontos, tehát hogy vegyem észre azt, hogy mert ez sokszor ezeket öntudatlanul csináljuk, hogy ránézek a telefonomra, hogy jött egy üzenet, és nem is tudatosul bennem, hogy most ezt csináltam. Tehát, hogy minél inkább tudatosítjuk magunkban, hogy oké, most ezt csináltam, vagy oké, most már 2 órája görgetem a YouTube videókat, akkor ez azért sokat segít, és ezek amit említettem, ami nekem is jön ilyen értesítés, ezek a digitális jólét eszközök és hasonlók, ugye ezek is segítenek ebben, hogy be is lehet állítani, vagy le is lehet akár tölteni ilyen applikációkat, amik segítenek. Tehát ezek is abban segítenek, hogy vegyük észre, hogy mivel mennyit töltünk, és így ez már segít abban, hogy akkor csökkentsük is ezt az időt.
Én is azt érzem, hogy ahogy vége a beszélgetésnek, ezt meg fogom keresni, és be fogom állítani a telefonomon. De hogy még a beszélgetés elején említetted, hogy felnőtteken kezdtétek el a kütyű és ember kapcsolat kutatását, hogy ott miket figyeltetek meg?
Ott azt vizsgáltuk konkrétan egy ilyen viselkedéses vizsgálattal, hogy valóban kötődnek-e a felnőttek a mobiljukhoz. Ugye a kötődés az az emberi és az állati kapcsolatokból jövő fogalom, aminek van néhány egyértelmű jele, például, hogy keressük a közelségét, annak a élőlénynek vagy dolognak, amihez kötődünk, illetve ha el kell távolodnunk tőle, akkor stresszt mutatunk, tehát szorongást élünk meg, vagy hogy a kötődésünk tárgyának a jelenlétében nagyobb biztonságban érezzük magunkat, stb. És hát dolgokhoz is, tárgyakhoz is lehet kötődni. Egy olyan tesztet csináltunk, hogy egyetemistákat hívtunk be a tesztszobába, nem hívom laboratóriumnak, tehát a tesztszobába, és az egyetemisták felétől, már egyesével hívtuk be őket, és az egyik csoportjuktól elkértük a mobiltelefonjukat egy megfelelő indokra hivatkozva, és betettük egy szekrénybe. És ezután egyrészt mértük a szívritmusukat, másrészt egy kérdőívben beszámoltak arról, hogy mennyire szoronganak, valamint videóra vettük a viselkedésüket, magukra hagytuk őket 5 percre, és akkor videóra vettük, hogy miket csinálnak, és néztük a különböző zavarviselkedéseket, például, hogy mennyire vakaróznak, igazgatják a ruhájukat, stb., illetve, hogy mennyire közelítik meg a szekrényt, ahol a mobiljuk volt. És azt találtuk, hogy a kérdőívben ott nem számoltak be nagyobb szorongásról azok, akiktől elvettük a mobiljukat, tehát hogy tudatosan nem élték meg azt, hogy ők szoronganak, de a szívritmusuk is azt mutatta, hogy nagyobb stresszt éltek meg, illetve a viselkedésük is azt mutatta, tehát a nem verbális viselkedésük, a testbeszédük is azt mutatta, hogy stresszesebbek lettek, tehát hogy többet vakaróztak, igazgatták a ruhájukat, mint azok, akiktől nem vettük el a mobiljukat, illetve hogy megközelítették nagyobb arányban a szekrényt, azok, akiknek ott volt a telefonjuk, tehát hogy mutatták a kötődésnek ezeket a klasszikus ismérveit, hogy a közelségkeresés, meg a elválasztáskor jelentkező stressz.
Tehát akkor én azért hiányolom a mobilomat, mert úgy gondolok rá, mintha a barátom lenne, vagy egy ilyen csatornára a barátaimhoz, és ha nincsen nálam a mobilom, azért szorongok, mert itt vagyok egyedül.
Valami ilyesmi, tehát hogy a tárgyakhoz, egyrészt van általában egy ilyen jelenség, hogy a tárgyakhoz is tudunk kötődni, és ezeket sokszor úgy mondják, hogy ezek ilyen helyettesítő tárgyak, tehát hogy amikor mondjuk éppen nincsenek jelen a kapcsolataink, tehát az emberek, vagy valaki mondjuk bizonytalan a kapcsolataiban, az hajlamosabb tárgyakhoz kötődni, tehát van egy ilyen funkciója is, de a mobilon keresztül ráadásul ténylegesen lehet kapcsolatot tartani más emberekkel, tehát hogy ennek egy kettős funkciója van. Tehát igen, van bennünk egy ilyen kötődésre való hajlam, és ez olyan erős ez a hajlam, hogy egyrészt ugye tudjuk, hogy állatokhoz is tudunk kötődni például, meg akár tárgyakhoz is, és a mobiltelefon az egy ilyen kiemelt tárgy.
Nekem sikerült egyszer elhagynom a mobiltelefonomat úgy, hogy utána egyedül kellett egy hétvégét eltöltenem Párizsba. Ez már akkor volt, amikor az okostelefonoknak a térképét használta az ember, rendes térkép pedig már nem volt található a hotelben, hostelben, és rettenetesen féltem attól, hogy örökre el fogok veszni Párizsban, és nem is voltam hajlandó letérni az általam ismert útvonalakról, és iszonyatosan szorongtam. Nem is azért, mert hogy egyedül lettem volna vagy sem, hanem hogy az eszköz hiányának a bizonytalansága. És hogyha mondjuk belegondolok abba, hogy a mindennapokban a telefont nem csak kapcsolattartásra használom, hanem hogy az agyamnak az ilyen kiegészítője, hogy nem kell megtanulnom fejből azt, hogy hogyan jutok el A-ból B-be, hanem megnézem, vagy hogy meddig van nyitva valami, hanem megnézem, akkor egy kicsit úgy érzem, hogy nem csak azért szorongok a telefon hiányában, mert hogy a barátaimhoz nem jutok el, hanem azért is, mert kiesnek saját funkcióim, kiesik a saját tudásom, ami amúgy ott van benne a telefonban, olyan, mint elhagynám a jegyzetfüzetemet.
Igen, hát abszolút, tehát, hogy ez szerintem ez egyre erősebb, ugye, amikor mi ezt a kutatást csináltuk, az 2016-ban volt, azt hiszem, tehát, hogy ugye már akkor is volt okos telefon, de azóta még több funkcióra használjuk a telefont, és valóban én is egyébként a Google Maps-re teljesen rá vagyok utalva. Egyre inkább így van, hogy nagyon sok mindenben rá vagyunk utalva, és akkor kevésbé használjuk ezeket a készségeinket, és hát még ez is egy viszonylag keveset kutatott terület, de egy-két területen már van olyan eredmény, hogy valóban ezek a készségeink kevésbé működnek.
Az jelent meg előttem, hogy én emlékszem a okostelefon előtti időszakra még, és hogy akkor hogy tartottam emberekkel a kapcsolatot, és milyen időközönként volt információm emberekről, és most az okostelefonos időszakban pedig azt tudom, hogyha valakit hívok, és nem érem el kétszer-háromszor, azért eltelik pár óra a hívások között, akkor már elkezd egy ilyen szorongás kialakulni bennem, hogy vajon jól van-e, nem történt-e valami. És hogy ez a szorongás, ez lehet attól, hogy nincs meg ez az azonnali információ, vagy ez inkább én vagyok. Nyilván a kettő együtt, de hogy
együtt érzek, ez nálam is így van, hogyha hozzátartozom nem veszi föl két csörgésre, akkor biztos meghalt.
Igen, ez régen nem volt így, tehát hogy tudom, hogy rólam se tudtak, mert ugye utcai telefon volt, és azon tudtunk egymást utolérni. És hogy most ezt érzem, hogyha valakiről nem tudok azonnal, és most megtudtad, hogy itt ülsz két szorongó emberrel, akiket ez az okos telefonos világ is tönkretesz, de hogy ez egy jelenség.
Hát
vagy ez...
Egyébként ehhez kapcsolódik a másik kutatásunk, amit felnőttekkel végeztünk, hogy azt találtuk, hogy azok jobban kötődnek a mobiljukhoz, akik egyébként ilyen szorongó kötődésűek, tehát hajlamosabbak aggódni azon, hogy a hozzájuk közel álló emberek elérhetőek-e, mindig ott lesznek-e, segítenek-e, stb. Tehát, hogy ebben van egyéni tényező is, de hát nyilván igen, amikor még, nem tudom, csak vonalas telefon volt, és ha valaki elment otthonról, akkor egy napig nem értük el, akkor még jobban hozzá voltunk szokva ahhoz, hogyha nem érünk el valakit órákon keresztül, tehát, hogy ez biztos, ez a mai dolog ezt erősíti, hogyha nem hallunk valakiről egy órán keresztül, akkor elkezdünk aggódni.
Neked az, hogy ezzel foglalkozol kutatás szinten és információ szinten, ez változtat az eszközökhöz való kapcsolódásodhoz?
Valamennyire talán igen, arra is hatással van, ahogy én használom ezeket az eszközöket, de azt jobban észreveszem, ahogy a párom gyerekeivel kapcsolatban vagyok ezzel, tehát hogy hogyha nem kutatnám ezt, akkor megengedőbb lennék, tehát nevelt gyerekeim vannak, és megengedőbb lennék velük szerintem, de ugye sokszor eszembe jut ez, hogy hát azért ez nem biztos, hogy olyan jó, és vigyázni kell ezzel, és akkor emiatt azért jobban meghúzom a határokat.
Tehát, hogy akkor ez cselekvésé is átformálódik, hogy...
Igen. Meg hogyha mondjuk valaki tanácsot kér tőlem, vagy esetleg közeli ismerősnél, családtagnál azt látom, hogy az egészen picike gyerekének már odaadja a telefont, akkor lehet, hogy valahogy óvatosan jelzem, hogy lehet, hogy még nem kéne.
Hát szerintem nem csak én olvastam, hogy az ilyen közösségi média platformok azok arra törekednek, hogy a lehető legtöbb időt töltsöd el, úgyhogy mindent meg fognak azért tenni, hogy te rá tudjál ezekre függni. A te kutatásod viszont pont azt mutatja, hogy ezt úgy nem kéne. Van esetleg nektek olyan célotok, hogy ezen valamiképpen változtatni, mert azt feltételezem, hogy nem tudtok bemenni mondjuk a Facebook főnökéhez megmondani, hogy figyelj, ezt nem kéne, mert ezt az eszközt használják, vagy ezt a platformot használják egészen kicsi gyerekek is, és nézd, ez rossz nekik. Szóval, hogy feltételezem, hogy ez nem így fog megtörténni, hanem csak a köznek tudjátok ezt elmondani. Nem tudom, hol vezet ez a kérdés.
Igen, próbálkozunk egyébként ilyesmikkel, ugye hát elsősorban a gyerekkorosztállyal kapcsolatban, mert hát azzal foglalkozunk. Tehát, hogy van most például már egy együttműködésünk a Telekommal, akiknek fontos azért ez, hogy tehát működtetnek egy Hello Szülő nevű oldalt, aminek az a célja, hogy a szülőket segítse a tudatos digitális szülőségben. Tehát, hogy azért most már vannak olyan cégek, akik fontosnak tartják azt, hogy ne szálljon el ez a dolog, és mi próbáljuk ösztönözni ezeket a folyamatokat.
Nagyon jó hallani.
És hát a kutatói élet nem áll meg ott, hogy publikációtok jött ki, és egy kutatási fázis lezártatok, és mondtad, hogy dolgoztatok most egészen picikkel, és korábban felnőttekkel, hogy most mi a következő, vagy mi az aktív, akikkel együtt dolgoztok.
Igazából tehát ugye az alfa generációval foglalkozunk elsősorban, tehát ugye a óvodás, kisiskolás gyerekekkel elsősorban, de hát ez mindig változó. Most éppen azt hiszem, hogy két kutatás van, amihez várunk résztvevőket. Az egyik az általános iskolás korosztály, tehát bármi elsőtől nyolcadikig bármilyen korosztály, és itt a szülőket várjuk elsősorban, hogy jelentkezzenek. Itt a gyereknek a mobileszköz használatát szeretnénk mérni, de úgy, hogy a szülőt is megkérdezzük róla, hogy ő mit gondol, hogy a gyerek mennyit szokott kütyüzni, miket használ, stb., illetve egy applikációt telepítünk a gyerek eszközére, amennyiben a gyerek is hozzájárul, meg a szülő is, ami azt természetesen nem rögzíti, hogy miket néz a gyerek, vagy milyen üzeneteket küld, csak azt, hogy milyen alkalmazásokkal mennyi időt tölt, és akkor ezt összevetjük a szülői kérdőívekkel, mert hogy szeretnénk azt megnézni, hogy vajon a szülők mennyire jól gondolják azt, hogy a gyerek mikkel foglalkozik. A másik kutatásunkban pedig kisiskolásokat, első-másodikosokat várunk most. Itt pedig egy applikáció hatását szeretnénk megvizsgálni.
És hogyha én szeretnék szülőként ebbe bekapcsolódni, akkor ezt hogy tudom megtenni? Ez mivel jár? Kit kell keressek?
Hát a honlapunkon lehet jelentkezni, a www.alfageneráció.hu oldalon. Ott van egy olyan aloldal, hogy részvétel kutatásokban, és akkor ott egy-egy konkrét kutatásra is lehet jelentkezni, hogyha az megfogta a szülőt, illetve pont abba a célcsoportba tartozik a gyereke, de hogyha nincs éppen olyan, amiben ők beleillenek, akkor elküldhetik általánosan is a jelentkezésüket, megadva néhány alapadatot, és akkor keresni fogjuk őket, hogyha nekik való kutatásunk van.
És ez a mostani két kutatás, ez mennyi időt igényel a szülőtől?
Ami a általános iskolások van, az igazából nagyon keveset, mert egy kérdőívet kell kitölteni a szülőnek, ami körülbelül, hát nem is tudom, 20 percet vesz igénybe, illetve letölteni az applikációt a gyerek eszközére, és ennyi, tehát hogy az nagyon minimális. A másik, az egy kicsit többet, ott 3 alkalommal kell egy videóhívás keretében részt venni, és ott a gyerekkel játékos feladatokat oldunk meg, illetve ezen kívül még a szülőnek kérdőívet kell kitöltenie, viszont ezért ajándékutalványokat kapnak.
Tehát nem elég, hogy az otthonom kényelméből segíthetem a kutatókat, még ajándékot is kapok.
Pontosan.
Nagyon szépen köszönjük az idődet.
Én is köszönöm.
Köszönjük, hogy itt voltál.
A következő adásban visszatérünk a segítő kutyákhoz. Velünk lesz Akira, a mozgássérült segítőkutya és gazdája Gulyás Viktória, valamint Pulai Orsolya, akinek lányát, Katát segíti Rigó, a támasztó kutya.
Gulyás Viktória és Pulai Orsolya többek között arról is mesélnek, hogy a segítőkutyák érkezése miben változtatta meg az életüket. Tartsatok velünk! Sziasztok!
Sziasztok!